Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Ha azt mondtad volna nekem, hogy külön-külön ezek közül a három balfék közül egyet, akár egyet meghívunk workoutra, már akkor az felét volna egy omlossal, de bazd meg, hogy egyszerre mondta mopedeliszt, Lance belebúgok a füledbe Stevenson, és ki a harmadik szerencsétlen? Ja igen, Isaiah, Money Truck, Thomas-t egyszerre bazd meg meghívek egy workoutra, ez micsoda? Egy olyan csapat, amelyik elvileg a hazai pályára akar menni. De most komolyan? Tehát, mindegy. Sziasztok.
Igen, az egyik csapatunk ma a Dallas lesz, a másik pedig a Golden State Warriors, és van egy olyan hát kedves ismerősünk és szakértőnk és edző barátunk, akinek ez a két kedvenc csapata, bár ő is azért eredendően Dallas Drucker, bocsássuk meg ezt neki, ő pedig nem más, mint Coach T, Gedei Tibor, szia Tibi!
Szia, szia, annyit azért helyesbítsünk, hogy az NBA-be a két kedvenc csapatom, hiszen a kedvenc csapatom ugye a BKG. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát Zoli kiakadását igazából azért nem értem, mert hát nem tudom követi a mai trendeket, hogy nyugdíjas klubokat alapítani mostanában, ugye divat, és hát engem most ez a varna, hogyha mind a hárman itt lennének, ki tudja, lehet, hogy a nézősereg és a szimpátia még inkább megnyúl a csapat irányába velük.
Mondanám, hogy az edzői stábba jöjjenek, de hát az se igaz. Ki a francokkal egy Lance Stevenson tartalmazni edzőként, vagy egy Montelli. Jó, igen. Vagy IT, tehát IT a... mindegy, hagyjuk.
Mondjuk ő legalább kis ilyen is elfér, nem? Szóval...
Tibi, melyik őjüket szeretnéd a BKG padjára segédegyzőnek?
Hát őszintén szólva egyiket sem.
Akkor jó. Akkor ezzel nagyjából érzékeltettük is, hogy mennyire szeretnétek azt, hogy a Dallas Mavericks-hez kerüljön valamelyik hát próbajátékon lévő kiöregedett és leharcolt játékos, habár ugye Isaiah Thomasról viszonylag jó hírek szállingoztak az elmúlt fél évben, egy évben, hogy fizikailag már egész jó formában van, de teljesen mindegy, már olyan szempontból is, hogy végképp nem ő kell a Dallas Mavericksnek, és akkor ez lesz az első mai témánk, hogy mi a franc kéne a Dallas Mavericksnek, ez az off-season, bocsánat, hogy a végére ugrok egy pillanatra, de hogyha értékelnem kéne, akkor szerintem nagyon, hát, nagyon rossz osztályzatot adnék, viszont ez az off-season a Dallas Druckerek reményei szerint, és mindjárt két Dallas Drucker is megszólal ezzel kapcsolatban, de szerintem az ő reményeik azok, hogy ez egy incomplete, vagyis egy még nem kész osztályzattal kéne ezt most lezárnunk, mert hogy nem létezik, hogy ennyi az, amit idén Luka köré csapatépítés címén megpróbáltak. Reggie Bullock érkezett, meg egy trade exception Josh Richardsonért, illetve ami még jelentős, az, hogy abba a cserébe a Bostonnal még ugye Moses Brown is jött, és a Brown névvel óvatosan, mert Sterling Brown-t is sikerült leigazolni ugye az NBA egyik leginkább hát rendszeresen botrányokba keveredő játékosát, aki tavaly nem dobta rosszul a triplát. Szóval nagyjából ezt sikerült csinálni, meg se akarom számolni, hány center van a csapatban, és akkor először most Tibi hozzád fordulnék. Kijelenthetjük, hogy ez nincs készen, ez a gárda.
Hát ha az off-seasoninkről beszéltem veled pont, akkor ugye hát annyira inaktív volt, hogy legnagyobb érdekesség az volt, hogy jövőre már 8 különböző nemzetből is lesz játékos a Dallas csapatába. Ez tényleg elmondja azt, hogy nem történt igazából semmi érdemleges. Richardsont elveszítettük. Nyilván, hogyha a tavalyi playoff Richardsont beszéljük, akkor róla beszélünk, akkor én egyáltalán nem sajnálom, hogyha azt, aki egy évvel előtte játszott Philadelphia-ban, akkor igenis sajnálom. Ugye úgy érkezett hozzánk, hogy lesz playmaking, Doncsicsról, Lukáról ugye tud levenni terhet. Nagyon-nagyon jó védekezése volt, bedobta a triplát közepesen jó százalékkal. Hát ebből összességében egyébként nem sokat láttunk, ennek ellenére én azért nagyon-nagyon sajnálom, hogy elvesztettük a szinte semmiért, hiszen az érkező játékosok közül Reggie Bullock, ő hát valamilyen szinten egy nidé, szerintem ő az a játékos, aki bármelyik csapat keretében jól néz ki, ugye bedobja a triplát, egész jó védőjátékos, playmaking nélkül teljesen, ő tök jó, hogy jön, de hát nem vagyunk se előrébb, se hátrébb. Moses Brown érkezése pedig, pedig szuper, mert most már nem tudom, lassan a félkeret center, és tényleg nekünk van a ligában a legtöbb centerünk, ez így nagyon-nagyon vékony, semmivel nem vagyunk jobbak, mint tavaly, sőt, igazából inkább talán hátraléptük. Hát most Inside Grossra várhatunk, de hát ugye Doncic hova fejlődjön még, meg ki lesz az a játékos, aki még majd itt fejlődik, ugye talán Franzon, aki majd lehet secondary ball handler, és akire egy picit nagyobb teret lehet pakolni. Én a többiekből nem igazán nézem ki, hogy ők majd itt szinteket fognak ugrani. És hát ugye tegnap azt is átbeszéltük, hogy a TP-t kire tudjuk becserélni. Hát szörnyű, tragikus a helyzet.
Ja, ezt majd részletezem. Tehát a trade exception az ugye 10,8 millió, és megnéztem, hogy egyáltalán milyen játékosok jöhettek szóba, de először most Zoli, neked adnám át a szót. Te is úgy érzed, hogy azért nincsen még kész a Dallas?
Az egyértelmű, hogy nincsen kész, viszont ezt a tervet, mikor lehet befejezni, az szerintem még évek. Tehát most a mozgástér az egyértelműen limitált, és ugye nyilvánvalóan képi szerződés is benne van ebbe. Én abban a hiszemben vagyok, hogy megpróbálják majd jól időzíteni azokat a mozgásokat, amiket és amikor ugye meg lehet húzni majd, és ez egyszerűen nem most van az ideje. Tehát csodát nem lehetett csinálni, ugye gyakorlatilag pikkek és komoly trade asset nélkül. Tehát mutassatok egy csapatot az NBA-ben, akinek se pikje nem volt az elmúlt években, se komolyabb csere eszetjei, komoly csereértékkel bíró fiatal játékosai, akik valamiért nem voltak jó fitek, vagy volt egy még náluk is jobb játékos a rostenet. Nekünk nem volt egyik se, és enélkül nem nagyon lehet csodát csinálni. Maradt volna ugye a free agency, 35 milliónyi fizetést tudtunk volna ugye befogadni, ezzel kevés csapatok között voltunk, tehát 4-5 csapat volt, amelyik erre képes lehetett volna ebben az off-seasonben, de a probléma ugye megint az volt, hogy teljesen hát kiszikkadt ez a free agency folyó, vagy nem is tudom, még tavaly folyónak tűnt, most már patak se lett. Nyilván, hogyha lett volna bármi esély egy Giannisra, aki nem írta volna le Supermaxot, vagy egy Kawhi Leonard, tehát nyilván lehetett álmodni, meg érdemes is volt, meg szerintem az NBA-ben mindig érdemes álmodozni, mert ezek a játékosok nyerik a bajnoki címeket, hogy tudjuk, és ha kettő ilyet összetudsz párosítani, nem akarok semmi szexuális felhanggal,
pedig akkor, hogyha születne egy ilyen Doncic Kawhi gyerek, azért durva lenne, igen. Nem mindegy, igen.
Akkor mind a kettőt elengedhetjük volna, hogy egyedül is van.
Így van.
Szóval, ha összetudsz rakni két ilyen játékost, akkor gyakorlatilag torony magas esélyes vagy, és erre mindig meg kell hagyni az esélyt. Szóval én ez is hibáztatom a Mavs-t, hogy szalad a superstar free agentek után, azért most már egy fél évtizede legalább, de lehet, hogy még több, mert tényleg annyi éven át nem volt soha cap space-ünk Dirk-kel. És utána egy másik útra léptünk, és tényleg akkor van igazán egyébként értelme cap space csinálni, amikor van egy sztárod, és az Lukával megvan. Tehát engem az se zavar, hogyha most tényleg megpróbálnak már, nem tudom, két évre előre cap space csinálni, majd is olyan szerződéseket írnak alá. Azt is jobbnak tartom, mint túlfizetni játékosokat, akik egyébként akiknek semmi értelme nincs, és nem fitek. Hát gondoljunk csak mondjuk a Detroit Pistons azon nyarára, amikor emlékeztek, amikor Josh Smith-t, Reggie-t, és ki volt a harmadik? Valakit még kitömtek.
Ben Gordon szerintem, nem?
Lehet, nem tudom, mindegy. Tehát Lala segít nekünk.
Ben Gordon volt szerintem.
Igen, Lala segít nekünk majd. Na, ilyen típusú nyaraknak tényleg az a legrosszabb, amit tetsz. És utána azt meddig nyögték, fél évtizedig, talán még valamelyiket most is fizetik. Szóval én már csak azért, mert nem csináltunk extra nagy baromságot, azért már nem adnék olyan nagyon alacsony osztályzatot. Nyilván nagyon jót se tudok adni, mert semmit nem csináltak, ami ugye pozitív, az egyben negatív is. De nekem speciál értékben a Tim Hardaway junior deal-el, és akkor erről is beszélünk kicsit majd, meg az ő szerepéről. Nekem az nagyon tetszik, szerintem őt nemhogy nem fizettük túl, de még talán egy kicsit a piaci érték alatt kaptuk meg, ugye volt ennél nagyobb szerződés ajánlata is. És a Reggie Bullock évente 10-ért 3 évre, az is szerintem abszolút rendben van. Gyakorlatilag a legjobb éveiben van még mindig.
És nyilván, nem garantált az utolsó éve, ezt nem garantált
az utolsó éve, így van, köszönöm. És Sterling Brown-ban is egyébként van fantázia, tehát ő védőként mutatott elég komoly potenciált, és triplája is fejlődő. Tehát ezek olyan catch and shoot, illetve free and D prospektek, mert mégis prospektek, tehát nem feltétlenül mutattak elit free and D játékot, de részleteiben voltak olyan hónapok, amikor nagyon jó teljesítmény nyújtottak a csapatukba, és nem játszottak még annyira jó játékossal soha szerintem, mint Luka. Szóval ebből a szempontból talán lehet bennünk potenciál, és én nem vagyok abban biztos, hogy ez a csapat rosszabb lesz, mint a tavalyi. A tavalyi csapat is ugye, hogyha net ratinget nézzük, jobbnak kellett volna lenni már ugye győzelem számokat tekintve, és szerintem de mondom, itt nyilván Jason Kidd is majd bejátszik, hogy megnézzük, hogy ugye ő irányít ténylegesen, vagy Kokoskov, milyen lesz a rendszer, de én összességében nem vagyok annyira negatív, viszont abból a szempontból igen, hogy ez a terv, ez 2-3-4 év volt, tehát az már most látszik, hogy nem fogjuk tudni maximalizálni Luka esélyeit 24-25 éves kor előtt, én igen. Azt gondolom.
Ezzel szinte teljesen egyetértek, és mondjuk amiért igazán rossz osztályzatot adok most jelenleg a Mavsnek, az pont Jason Kidd leigazolása, tehát hogy azzal aztán lerontották ezt a valóban ilyen közepes osztályzatot, amit ez a neutrálisnak számító off-season mondjuk jelentene. Pár megjegyzésem lenne itt. Az egyik az, hogy ugye évek, vagyis a Porzingis csere óta úgy beszélünk a Dallasról, hogy nincs egy píkjese. Most az a helyzet, hogy a 2023-as első köröse a Dallasnak az megy New Yorkba, igazából 1-től 10-ig védett 23-ban, 24-ben és 25-ben is, de hát mivel nem lesz top 10-ben azért a Dallas Doncsicssal, az elég gyanús, mármint ugye lottery szempontból, tehát fordítva nézve a tabellákat, ezért nyugodtan le lehet venni azt a protection-t, csak azt akarom mondani, hogy a Dallas lassan a 25-ös és a 27-es pikjét is nyugodtan árulhatja, illetve közte nyilván a pick swapokat. Na most én nem vagyok amellett, hogy feltétlenül árusítsa ki magát a Dallas és a teljes jövőjét, bár elég egyértelmű, hogy ha csak nem szakad el Luka lába, akkor a következő 7 évben ezek a pikkek viszonylag fölöslegesek lesznek, de abban biztos vagyok, hogy most magának a rosternek a szerkezete is olyan, hogy cseréért kiállt, és azért lassan már én azt gondolom, hogy eljön az az idő Lukával, mert egyszerűen túl jó, hogy nem lesz olyan nagy baj, hogyha egy first round picket mondjuk 25-ből bedob egy ilyen cserébe a Dallas. És ugye mondtam ezt, hogy a roster szerkezete. Hát igen, mondanám a centereket. Kristaps Porzingis, egy Dwight Powell, 2. Maxi Kleber mondjuk legyen 4-es most akkor. Willie Colistein 3, Boban Marjanovic 4, és Moses Brown 5. És akkor még nem mondtam azokat a srácokat, akiknek a neve is teljes újdonságot jelentett még nekem is. De van 5 center, aki elképzelhető, hogy játszani szeretne. Hát ez már önmagában egy olyan jel szerintem, hogy most vagy ilyen giant ball lesz, vagy valaki elégedetlen lesz, már csak ezért is meg kellene próbálni cserélni. A másik az, amiért én mindenképpen valamilyen cserébe azért gondolkoznék az idei szezonban a Dallas részéről, hogy ugye van ez a bizonyos 10,8 milliós trade exception, aminél mondjuk egy Dwight Powell és egy, mit tudom én, Willie Colistein összepakolásával már jóval nagyobb szerződést tudnának befogadni. És ez miért baj, hogy ez csak 10,8 millió ez a trade exception? Nos, azért, mert a szóba jöhető játékosok, akik reálisan elérhetőek lesznek a szezon során, nem túl nagy a választék, mondanám, gyakorlatilag Chaddy Osman, Daniel Tice és Jeremy Lamb. Így, tehát végigmentem mindenkin, akinek 10,8 millió alatt van a szerződése. És szerintem reálisan ezek a játékosok, esetleg még Derrick Jones Jr. lesznek elérhetőek. Na most Al-Farik Aminu is, de hát ő neki nagyjából már csak a hullája van az NBA-ben. Hogyha ezeket a neveket végigpörgetjük, akkor gyakorlatilag nem tudja értelmesen felhasználni ezt a trade exception-t a Dallas Mavericks, és ez annak köszönhető, hogy most már azok a közepes játékosok, akik azért kezdenek, akik komoly rotációszerepet kapnak, azok bizony már 11 millió fölött keresnek szinte mind évente. Úgyhogy ezért is nehéz dolga lesz a Dallasnak, pedig még simán erősíthetne ezzel, hiszen csak 116 millión állnak, és ugye 130 valamennyi millió a luxusadó, tehát bőven van hely, hogy befogadjanak még egy 10 milliós szerződést, csak nincs olyan játékos, aki erősítést jelentene. Szóval ez még egy hatalmas szívás. Tibi, bármi még a Dallasról, vagy esetleg megtippeljük-e, hogy mire lehet jó ez a csapat?
Hát nagyon sok minden nehéz elmondani. Nyilván én abba bíztam, hogy esetleg Dragic hozzánk kerül. Sok szempontból is szerintem ő nagyon-nagyon-nagyon jó lett volna. Hát még hozzánk is kerülhet igazából, ugye pont a secondary ball handler szerepet elvitte volna. Nyilván ez a szlovén connection, ez izgalmas lett volna szurkolói szemben is szerintem. Ezt nagyon-nagyon sajnálom.
Van egyébként, képzeld el, tegnapi hír, hogy még mindig sokan azt várják, hogy a Toronto kivásárolja Dragicot, és hogy konkrétan Dragic utána mehet Dallasba. Csak ugye ennek ellentmondó hír volt az, hogy a Toronto nem akarja semmiért elveszíteni Dragicot, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy ez ebből mi lesz, de azért egy olyan szenáriót tegyünk el az agyunk hátsó felébe, hogy mondjuk Dragic jön, és akkor mi történik, akkor mennyivel jobb ez a csapat.
Mindenképpen tud azért szerintem szintet emelni ezen a csapatom. mert olyan főleg alapszakaszban olyan ideket tud betömni, amire szükség van, hogy Doncsicsot ne kelljen túlterhelni. Play-off-ba is ugye az a probléma, hogy olyan usage-el dolgozik, és olyan sok percen keresztül, hogy az szinte lehetetlen. És amikor ő egy picit leereszt, amikor picit elfárad, amikor kicsit szétfaragják, akkor senki nincs, aki átvegye tőle az úgymond karmesteri pálcát. Plusz hát ugye itt még annó beszéltek egy arról, hogy esetleg Maxi Kleber Chicagóba küldik Markkanenre, ami nekem csak azért tetszett volna, mert akkor lett volna két Porzingisünk, és hogyha valami csoda folytán valaki beveri a fejét, és pont Porzingisért akar menni, akkor nyugodt szívvel fel lehetett volna adni. Ugye amiben én bízok, hogy Porzingis nem felejtette el kosárlabdázni és védekezni, hanem a tavalyi Covid évbe történt vele bármi is, ami miatt ennyire gyenge volt. Azért ő előtte egy nagyon-nagyon jó rimprotektor volt, és egy egész használható védőjátékos. Miért ne higgyünk abba, hogy most Jason Kiddel nem tudom, új lendületet kap, és a tavaly előtti formáját hozza. Az már egyébként egy nagy fejlődés lenne. Nyilván én Reggie Bullocknak is örülök, és Sterling Brownnak is örülök, mert azért 240% feletti triplázó érkezett, akik azért védő oldalon nem teljesen analfabéták. Ezekbe is tudunk bízni. Hát ugye a általad felsorolt játékosokból, meg hát Jeremy Lamb az egyetlen, akivel gyakorlatilag lesz még egy hasonló játékosunk. Most a csapaton belüli betörtő szerepre gondolok, mint Bullock és Sterling Brown. Megint egyel többen leszünk. Nem vagyok én sem teljesen unoptimista, ez nem kérdés. Nem vagyok pessimista, bocsánat, szó nincs, hogy unoptimista, de nem tudom, hogy fogunk szintet lépni. És ugye pont az a baj, hogy nálunk játszik a Liga 5 legjobb játékosából az egyik. Ergo én nagyon szeretném, hogy real contenderek legyünk. Idén én ezt nem látom.
Zoli?
Hát igazi contender státusz az nagyon messze van, az biztos. Itt nyilván a plafonunk az egy ilyen dark horse, sötét ló történet, aminek az eléréséhez hát kellene, én azt gondolom, 50 meccset nyerni, 51-et, 52-t is talán, és az úgy elég lehetne az 5.-6. helyre. Itt nyilván azt mindenképpen el kellene kerülni, hogy play-in, mindenképpen el kellene kerülni valamelyik nagyon magas szídet, nagyon magas kiemeltet, úgyhogy ez így a legjobb esetőség, én azt gondolom. És a tippem is az, hogy ilyen 5. hely környékén végez a Mavericks, esetleg talán 4. helyre lesz esélye, az a legjobb esetőség, amit most gondolok. És ehhez mondom, ez a körülbelül ilyen 51-2 győzelem kéne, ami talán meg lehet.
Mielőtt még én is jósolok egyet, Zoli, egy-két szót váltunk Josh Greenről, aki igazából az ausztrál válogatott rotációjába sem tudott bekerülni, és az eddigi teljesítménye alapján én nem hiszem, hogy idén látjuk őt játszani. Mit gondolsz róla? Kicsit mellényúlás volt így, vagy ezt még korai mondani?
Hát, még talán korai róla is, és Tyler Terry-ről is azt mondani, hogy mindenképpen mellényúlás volt. Azt azért lehetett sejteni, hogy az első évben ők semmit nem fognak csinálni, de ha ők bármikor igazán jók lehetnek, most a második évben nekik valahogy ki kell harcolni a játék lehetőséget. Ebből a szempontból egyébként talán Jason Kidd egy jobb személy, mint RC volt, mint Carlisle, akiről ugye hát köztudott, hogy nem feltétlenül erőlteti azért a fiatalokat, illetve megadja nekik a lehetőséget, csak ha nem tudják azokat a dolgokat megcsinálni, amiket ő elvár, és amik egyébként nem annyira egyszerűek jellemzően egy újon számára, vagy egy másodéves számára, akkor elfelejti őket elég viszonylag gyorsan. És talán Kid ebből a szempontból jobb mentor lehet, mert ha valami igaz Kidre, és ha valami pozitívat tudunk találni az edzői tevékenységében, az egyébként pontosan a játékos fejlesztés.
Igen, ez az, amiben bízni kellene. Meg igazából, hogy valahogy Dragic végül ott köt ki. Mert azért én nem, tehát nem állna olyan messze azért a Raptors-tól, nagyon korrekten szoktak bánni a játékosaikkal. Ujiri ugye erre nagyon figyelt, és csak akkor volt igazán, hát hogy is mondjam, csak geci, amikor DeRozant el kellett cserélni ugye Kawhi Leonardra, és utólag nem sokan fogják ezt a szemére vetni, szóval éppen ezért gondolom azt, hogy nem lehetetlen, hogy Dragic végül valahogy kiköt a Dallasnál. Nyilván Dwight Powell-t nem nagyon akarta, aki főleg a 2 éves szerződése miatt befogadni a Toronto Raptors, de ha mondjuk a 2 második körössel kiegészítve, vagy valami apróságot még ki tud találni a Dallas, lehet, hogy ez dealként is átmegy, az is lehet, hogy végül kivásárolják Dragicot. Ezt azért hangsúlyozom, mert ha ez megtörténik, akkor azért ez a csapat támadásban top 5-ös lehet, sőt, kell, hogy legyen. Nélküle is egyébként Doncic szinte önmagában top 5-ös offense generál, de azért Dragic ilyen szempontból tényleg érdemben hozzá tudna tenni. Ugye a védekezés az nagyon sok, tehát nagyon nagy mértékben Porzingisen fog múlni, és ennek a Dallasnak igazából top 15-be kellene lennie, de leginkább top 10 végén védekezésbe, hogyha komoly contender csapat akar lenni, és igazából ez választja el őket. Tehát nem a támadásbeli teljesítmény, nem az, hogy nincsen secondary ball handler, az persze a playoffban sokkal jobban jönne, tehát azt értjük, hogy egyébként ez is egy fontos kérdés, de a védekezés választja el ezt a csapatot attól, hogy jó legyen, és ezért én is 5.-6. helyre várom a idén a Dallas Mavericks-et. Beszéljünk akkor a Golden State Warriors-ról, mert tőlük, róluk azért egy picit több dolgot tudunk elmondani, és akkor csak így bevezetésként, hogyha valaki nem figyelte volna a Golden State Warriors tevékenységét itt az elmúlt másfél hónapban, a drafton nagyon sokan mondták azt, hogy majd a 7.-14. picket a Golden State megpróbálja becserélni, akár még hozzácsapja James Wiseman-t is, és valami sztárjátékos szerel. Hát ez nem történt meg, valószínűleg nem voltak elég jók az ajánlatok, és éppen ezért draftolta a Golden State 2-t, és Jonathan Kuminga és Moses Moody jött. Kumingát sokan akár az 5. helyre is várták, ő úgy lett 7., Moodyt pedig akár a 8., 9., 10. helyen is vitték bizonyos mock draftok, úgy lett a 14. Egyelőre nagyon-nagyon jól néznek ki, erre majd visszatérünk, de ezen kívül is Otto Porter Jr.-ral minimumért tud tenni egy próbát a Golden State, valamint André Iguodala is visszajött minimumért, és Nemanja Bjelica is minimumért érkezett. Az egyik legjobb off-season, amit idén láttam, hogyha már múltkor két olyan csapat beszéltünk, akinek dicsértük az off-seasonjét, akkor most hozzáteszem, hogy a Golden State Warriors mindenképpen a harmadik. Nagyon tetszenek eddig az újoncok, nagyon tetszenek a minimum igazolások árérték arányban is, és lehetőségben is, mert ha Otto Porter csak, hogy tudom én, megközelíti a régi ényét, nem biztos, hogy ez menni fog, de ha csak megközelíti, akkor ő jobb lesz, mint a tavaly ott látott Kelly Oubre Jr. Szóval összességében nagyon tetszik. Nektek mi a benyomásotok? Itt először akkor most Zoli hozzád fordulnék. Tudott-e növekedni a szinte nulla mozgástérrel rendelkező Golden State Warriors, amelyik egyébként 178 milliót fizet ki a játékosainak gyakorlatilag, ami lehet, hogy egy ilyen all-time rekord.
Gyanúsan all-time rekord. Azt szerintem egyértelmű, hogy a Warriors jobb lett, javult. Az előző szezonban nem a star power hiánya miatt nem jutottak végül be ugye a play-offba, hanem egyszerűen olyan szinten gyenge volt a mélységük, ami szinte példátlan volt egy play-offra törő csapatnál. A Celtics is sovány volt, de hát ők még a Celtics-hez képest is olyan rotációval rendelkeztek, ami egyszerűen nem engedte meg, hogy bárki akár kidőjön abból a hat emberből, akire úgy igazán lehetett számítani. Nyilván Clay visszajövetelre segíteni fog, ez nem kérdés, még úgyis, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog teljesíteni, de én azt gondolom, hogy Kuminga, főleg Kuminga, aki tényleg egy 6 láb, 8 incs magas, 203 centis, hihetetlenül erős vázizomzattal rendelkező játékos, aki több poszton bevethető, és ez itt a kulcs, ő nagyon-nagyon sokat segíthet, és végre lesz valaki, akinek egy nagyon leegyszerűsített szerepet be tudsz adagolni, hogy figyelj, neked üldöznöd kell a spot-up shootereket, kiérni a hárompontos dobókra, ugyanezt támadásból, tehát labda nélkül mozogsz, keményen megfutod a te előírt útjaidat, és ugye elzársz, amiben Draymond Green egy nagyon-nagyon jó mentor lesz neki, tehát hogy ugye ezt a kemény munkát megcsinálni a háttérbe, ezt az úgynevezett kuli munkát, akit nem mindenki tud ilyen szinten megcsinálni, ahogy például ugye Draymond Green, sőt, hát nagyon kevesek ugye az NBA történetében is, nagyon kevesen tudják megcsinálni. Én Porterrel ezért a pénzért nagyon-nagyon egyetértek, tudjuk, hogy az egészsége az ugye kérdőjeles, ugyanez Bjelica is, aki nagyon-nagyon jó igazolás ennyi pénzért, és hát komoly floor spacinget tudnak ugye mind a ketten betenni a közösbe. Porter az egyik legjobb catch and shoot játékos a posztján, még ha már a védekezése nagyon sokat is esett vissza, arra szinte biztosan számíthatunk, hogy egy Steph Curry, egy Klay Thompson mellett ő a spot-up helyzeteit, mert annyi akkora helye lesz neki, az nagyon jó százalékkal be tudja majd dobni.
Egyébként ezt Moses Moody-ra is én már első évében várom, nem tudom, te hogy vagy vele, szerintem neki a triplája az egyből át fog menni az NBA-be, hogy úgy fogalmazzak.
Egyetértek, illetve Moody is, hiába újonc, kifejezetten okos védő, és ugye 7 láb 1-es, tehát 214-215 centis kartesztávolsága van, ami hát megint csak nagyon-nagyon jól jön, és tényleg az a könnyedség, hogy ezeket a srácokat nem kell rájuk semmilyen teret adni. Azt kell nekik mondani, hogy figyeljetek, ha csak meg tudjátok csinálni azokat az apró dolgokat védekezésben, hajtotok, kihagyjátok a beleteket, és rádobjátok az üres triplát, mert ez is nagyon fontos, ugye sokszor úgy szoktam, hogy nem csak azt kell elérni, hogy bedobják őket, hanem azzal kezdik, hogy először is bátran elvállalják ugye az üres dobásaikat. Ha csak ezt megcsinálják, akkor szerintem már játszani fognak, és ez a tavalyi tényleg borzasztó rotációhoz képest már ebben előre léphetnek a Warriors-ék, és akkor még nem is beszéltünk ugye Klay Thompsonról, akire lehet úgy tekinteni, hogy minden, amit ő idén be tud tenni, az gyakorlatilag ajándék és plusz lesz. Persze, felmerül az is, hogy ne legyen esetleg ő egy negatív. Mert erre is azért van esély. Két ilyen sérülés, ráadásul ilyen rövid időn belül kihagy gyakorlatilag két évet, simán elképzelhető, hogy ő az elején legalábbis net negatív játékos lesz, ami azért nyilván árnyalhatja a képet.
Tibi, mit szólsz ehhez az akár 10 fős érdemi rotációval rendelkező Golden State Warriorshoz, meg a hatalmas kérdője Klay Thompsonhoz?
Én nyilván szeretném azt hívni, meg be is beszélem magamnak, hogy contenderek vagyunk idén. Ugye, hát Klaynek két komoly sérülése volt, de ugye pont nemrég beszéltétek ti is, hogy azért van most már ilyen késői visszatérés, mert gyakorlatilag a mai rehabbal majdnem, hogy kis túlzással 100%-osan is vissza lehet jönni. Nyilván az elején egy picit rozsdás lesz, de Klayt ismerve, meg az ő szerepét és a ő játékát ismerve, én szerintem nem lesz vele probléma, a shootingja meg fog maradni, dinamikájából biztos, hogy eleinte veszi, de tényleg vissza lehet most már jönni, ezt szeretném hinni legalábbis. Az újoncokat alapjába véve imádom, és nem akarok ellenük beszélni, de egy nagyon-nagyon picit muszáj ellenpólust képeznem. Azért nem olyan rendszeres, hogy 18-19 éves játékosok egy contender csapatba aktív rotációtagok tudnak lenni. És nyilván, hogyha nem vagyunk contenderek, akkor persze, hogyha a fejlesztés a lényeg, akkor persze, de itt azért mérkőzéseket kell majd nyerni. És hát jelen pillanatban ugye Kuminga, ugye a kongói Kuminga, ő még nincs 19 éve. Se. 18 éves még jelenleg, nem tudom, most lesz a születésnap, direkt megnéztem, és azon agyaltam, hogy kik voltak azok a játékosok, akik újonc évükben egy contender csapatban meghatározó szerepet tudtak játszani, mint roleplayerek, és nem tudom, miért Curtin jutott az eszembe, ugye Orlando Magic-kel ő döntőzött, hát mondjuk ő 23 évesen volt újonc, az teljesen más, és ugye Moody pedig nem tudom, egy hónappal, vagy két hónappal idősebb, három hónappal, négy hónappal, nem tudom, de nem olyan sokkal, szóval ő is 19 múlt. Azért őlük szerintem nagy csodát elvárni nagyon nehéz, főleg azért, mert azért a Golden State-nek az offenzív rendszere az viszonylag összetett. Ott azért nem elég a sarokban állni sok esetben, hanem ott azért a mozgásokat meg kell tanulni. Az nem egy egyszerű rendszer, és mondom ezt úgy, hogy mind a két újonc nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Ugye Kuminga G-League-be játszott tavaly, támadásban hihetetlenül nem volt hatékony, ugye 40% alatt dobott mezőnyből triplája, 25% volt. Ezt azért most az NBA-be hát konvertáljuk, nem tudom, hogy milyen hatékonysági számot tud hozni, úgyis, hogy nyilván limitált lesz a szerepe.
Itt annyit engedj meg, hogy négy Duncanék hasonlították egy kicsit Jonathan Isaachez. Nyilván nem akkora védő potenciállal, de hasonló védő potenciállal. Akkor ezt talán be is lőheti a Warriors drukkereknek az elvárásokat, és ugye Zoli is azt mondta, hogy támadásban azt a szerepet kéne megtanulnia, hogy sok elzárást ad, hogy Zoli sem azt hangsúlyozta ki, hogy ő majd a sarokból bombázza a triplákat.
Abszolút, abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy ez neki az elsőben mennyire fog feküdni a szempontból, milyen impactet tud majd a pályára rakni. Nekem olyan nagyon-nagyon nagy elvárás, hogy igazából pont emiatt nincsenek is. És én is inkább azt látom, hogy Moody talán jobban lehet olyan szempontból használni, hogy neki szerintem is a triplája az egyből át fog jönni, és egyből használható lesz. Ennek ellenére azért nagyon-nagyon örülök nekik. Ugye én Wisemannek is nagyon bízok a fejlődésébe, ugye beszéltük azt, hogy ő is nagyon fiatal, és a tavalyi éve azért messze nem volt szerintem annyira tragikus, hiszen megmutatta, hogy egy csomó dolgot tud, még hogyha nem is elit NBA szinten, de van benne potenciál, hogy lepattanózom, van benne potenciál, hogy védekezzen, van benne potenciál, hogy akár kintről dobjon. Ugye tavaly kintről, amit a 35%-kal dobott a szem, tegnap néztem meg, nem emlékszem pontosan, de hogyha ezen egy 3-4-5%-ot tud növelni, ami azért nem lehetetlen ebbe a korba egy nyár alatt, hogyha megvan a finom érzéked a dobáshoz, akkor azért talán ő is egy picit használhatóbb lesz. A két öreg idézőjelből, Otto Porter ugye 27 éves, nekik nagyon örülök. Ugye Porter tényleg azt tudja hozni, amire szükségünk van, hogyha a védekezése a Prime Porternek a 80%, az már bőven elég, és azért triplát nem felejtett eldobni, ugye tavaly is nagyon-nagyon jól triplázott, amikor lehetőséget kapott. Ő szerintem egy szuper pick ebbe a csapatba, és Bielica pedig azért tetszik, mert amellett, hogy ő is be tudja dobni a kintit, ő is tud játszani mondjuk ötös poszton Green mellett, mert stretchelni fog hozzá, ő hihetetlenül intelligens játékos. És hogyha valaki tudja adoptálni a szisztemet egyből, akkor ő az lesz. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, nekem ez a csapat most tetszik. Curry láttuk tavaly, hogy a Prime-ját éli, Green láttuk, hogy védekezésben szintén a Prime-ját éli, és abszolút nem kopott el, és olyan passzkészsége van abba a Golden State szisztemben, ami szinte egyedülálló. Láttuk azt is, hogyha őt nem erre használjuk, ugye az amerikai válogatott volt erre jó példa, akkor gyakorlatilag ő egy kis túlzásra használhatatlan játékos elől, de hát itt ugye pontosan tudják, hogy ő mire képes. Úgyhogy nekem ez a csapat nagyon tetszik, ennek ellenére én nem lepődnék meg, hogyha ugye Wigginsről még nem beszéltünk, aki szerintem összességében azért fejlődött, amióta Golden State-ben van, és kellett is neki fejlődnie. Jobb védő lett, picivel jobb lett a dobás kiválasztása, jót tett neki az, hogy Curry mellett játszott, ugye nem első opcióként, hanem sokadik opcióként, és én nem csodálkoznék, hogyha egy-két fiatallal becsomagolva őt valamikor elpostáznák szezon közben. Ehhez nyilván kell, hogy a többi, majd kell tudni, hogy a többi csapattal majd mi lesz, akár egy Washington Wizards-szal, akár egy Portland Trailblazers-szel. Ezek ugye olyan célpontok, amik potenciálisan lehetnek esetleg befogadók majd a jövőben, de nekem nagyon tetszik most a Warriors, én nagyon-nagyon várom. Hogy lássam őket, bocsánat.
Nem, mert mind a ketten, sőt mind a hárman igazából ilyen szempontból meglehetősen lelkesek vagyunk. Valahogy azt kellene belőnünk, hogy viszont nagyjából azért mi a reális elvárás, mert van az a legjobb esetőség, hogy Curry még egy ilyen szezonthoz, hogy megint csak tizenvalahány meccsről hiányzik, és ilyen fantasztikusan játszik, hogy Klay Thompson úgy tér vissza, mint Durant, hogy Wiggins még egy picit tud előrelépni, és vagy legalább ezt a szintet hozza. Draymond Green még nem öregedett meg. James Wiseman valahogy a második évére védekezésben pályán tartható lesz. Kuminga meg Moody egyből üt, és akkor Otto Porter visszatér, Bielica dobja a triplákat. Ez, hogyha minden bejön, akkor ez a csapat akár top 3-as csapat nyugaton és contender. De ez már a teljesen kívül esik a realisztikus valóságon, hogy ez így mind bejöjjön, amit végigmondtam. De hol van az a határ, ahol azt mondjuk, hogy igen, ez még úgy reálisan megtörténhet a Warriors-zal. Mi a plafonja ennek a csapatnak, Zoli?
Ha ezt a reális plafon nézed, azt szerintem 53 győzelem, 54 győzelem körül van. És amit te lefestettél, az egy 57-58. Tehát olyan nagyon messze nincs egymástól a kettő, de ugye ne felejtsük el, hogy szinte mindent ráraknánk arra, hogy nem lesz ilyen all-time szinten kiemelkedő csapat megint csak az NBA-ben idén. Talán a Nets, de ők ugye keleten vannak. Nyugaton majdnem biztosok benne, hogy 58-59 győzelemmel akár meg lehet nyerni konferenciát, de abban viszont tényleg, még ha valaki el is éri a 60 győzelmet, abban tényleg 100%-ig biztos vagyok, hogy ilyen 63-65 győzelmes csapat nem lesz most. Ami azért elő szokott fordulni minden évtizedben többször is, de most egyszerűen annyira kiegyenlített a mezőny ott, hogy ilyen nem lesz. És a kérdés tényleg a Warriorsnál az, hogy a play-offban, ha már egyszer bejutnak, mert szerintem be fognak jutni, ott mi lesz, mert ott szerintem nincs olyan magasan a plafon Steph Curry ide vagy oda, ahhoz tényleg kellene még egy játékos, vagy Draymond Greennek és Klay Thompsonnak ugye visszatérnie a 2015-16-os szintre, ami hát nem fog valószínűleg megtörténni.
Igen. Igen, de abszolút. Igen.
Még azt akartam mondani, hogy egyébként totál egyetértek Tibivel is. Én amiatt gondolom azt, hogy Moody mindenképp, és mondjuk Kuminga is bekerült a rotációba, hogy a posztjukon pont viszonylag, én azt gondolom, hogy szerencsések, mert Bielicát szerintem ezen a ponton már csak cserecenterként fogják használni, tehát a floor spacing 5-ként, nem fogják erőcsatár rotációba se berakni, alsó posztokon meg értelemszerűen nem, tehát ő egy ilyen 10-15 perces játékos lesz max a center poszton, és sem az erőcsatár, sem pedig a dobóátvét poszton nincs akkora konkurencia, mert egyszerűen ilyen Damien Leak meg Michael Mulderek vannak Moody-nak, aki hát szerintem akár azonnal ki szólítatja őket a csere kettes pozícióért. Kuminga előtt meg az a Toscano Anderson van, akinek voltak felvillanásai, de hát basszus, nem egy nagyon jó játékos. Tehát nem tud semmi olyan extrát csinálni, ami miatt szerintem Kör feltétlenül ragaszkodna hozzá.
És akkor bocsánat, csak ha jól értem, akkor nálad Wiseman nem játszik. Hogy úgy kezdődik ez az idény, hogy Wiseman nincs rotációban.
Ja, nem feltétlenül, nem. Rotációban lesz szerintem egyébként, csak már mondjuk igen, ez jó kérdés, mert ugye hát Looney, általában a Looney-vel a kezdőt meg akarják nézni, de én azt is jártam kézzel egyébként, hogy Looney ilyen 10-15 perces névleges kezdő lesz, és Wiseman jön be a második sorral, és akkor nem tudom, lehet, hogy Bielica nem fog játszani az elején, az mondjuk meg fura lenne. Nem tudom, megoldja majd valahogy Kör, de mondom, engem nem lehetne meg, hogyha Kuminga már az elejétől ott lenne, és akár mondjuk akkor Toscano Anderson szorítja ki, és akkor esetleg ugye bekerül még, bár Looney csak center poszton fog játszani, szóval ő se. Lehet, igen, hogy hosszú távon egyébként pont ő fog kiszorulni a rotációban, nem tudom, de az biztos, hogy Kumingának lesznek meccsekre lehetőségei, hogy bebizonyítsa, hogy ott a rotációban. Moody-nak meg még egyértelműbb szerintem a szerepe, ő az elejétől fog játszani, szerintem ilyen 15-18 perc.
Igen, meg az a tavaly másfél hónapig villogó, egyébként szörnyű idényt hozó Jordan Poole, mármint amellett szörnyű idényt hozó Jordan Poole, kíváncsi vagyok, hogy megkapja-e úgymond a csere irányító lehetőséget, vagy Mulder, vagy Lee, ugye mind a ketten, hát elvileg irányítót is tudnak játszani, mondjuk
inkább. Más egyébként ott meg nem nagyon van, mert Curry mögött tényleg senki.
Senki. És ugye azt is tudjuk, hogy Curry azért egy 10-15 meccset, de 82 meccsel számolva, inkább egy 20-at kihagy majd. Abban is biztos vagyok, hogy Klay Thompson minden back-to-back-nek az egyik felét kihagyja. De ez az alsó hang. Klay Thompsonról, és nyugodtan mondhatjuk, egy 20 meccset kihagy.
És ezeken a meccseken akkor Moody-nak gyakorlatilag nem, hogy játszani kell, hanem 20 plusz perceket kell játszani az ilyen meccseket.
Igen. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, viszont azért ez az alapszakaszban be is határolja nekem ezt plafont, tehát én nagyon meglepődnék, ha Curry most előjönne egy 80 meccses szezonnal, meg Klay Thompson visszatérne és játszana mondjuk 75-öt. Azért ezen szerintem mindenki meglepődne, szóval nem mondtam nagyot. És ez is nagyon érdekes kérdés, hogy Kumingát, Wiseman-t vajon lehet-e úgy játszatni mondjuk például a szezon elején, hogy az ne rondítson bele a csapat összteljesítményébe. Mert szerintem nem. És ezért azt gondolom, hogy azért az 53 győzelem az nagyon jó esetőség. Hát én inkább ilyen 45 és 50 közé lőném be ezt a Warriors-t, és a hetedik helyre várom őket. De egyszerűen azért, mert valahogy átlagolnom kell azt, hogy mondjuk minden rosszra fordul, meg minden jóra fordul, és hogy nagyjából hol a realitás, és ide lövöm be a realitást, szerintem egyébként a Golden State Warriors drukkerek is. Előrébb lép a Golden State, és egyébként, ha csak szimplán a játékerőt nézed, akkor lehet, hogy belép a nyugati elit mögé közvetlenül. Csak nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy 82 meccses alapszakaszon végig tudják vinni. Sőt, inkább abban vagyok biztos, hogy nem. És az is nagyon érdekes, hogy a playoffban pedig azért az elmúlt évnek a, meg amit most láttunk, hogy ők azért nem mindig tudnak úgy védekezni, mint ahogy például tavaly is az alapszakaszban tök jól védekeztek, de azért azt láttuk, hogy egy komolyabb csapat meg tudja őket szórni. Ez egy dolog, de azt is láttuk, hogy Curry egyedül egymagában nem fog neked top 5-ös támadást csinálni, hogyha tényleg nem veszed körbe elég jó játékosokkal. Ez a nagy kérdés, hogy ez megtörtént-e, mert ha igen, akkor inkább 50 győzelem, ha nem, akkor inkább 45, de azt akartam csak mondani, hogy szerintem top 5 sem védekezésben, sem támadásban nem lesz ez a Warriors, de lehet, hogy az egyikbe belekarcol a top 10-be, és így várom őket ugye a 6.-7. hely környékére. Tibi?
Én úgy gondolom, hogy azt az alapszakaszt egy csomó csapat elnadzolja, az nagyon-nagyon segíti az újoncoknak az életét, hiszen nem kell 100% pressz alatt elkezdeni az évet, nem küzd senki az elején annyira a győzelmekért, ezt az utóbbi pár alapszakaszban most már láttuk, illetve hát az, hogy Curry rendszeresen kihagy 15-20 meccset, a load management miatt ma már szinte minden top csapat pihenteti a sztárjait, hogyha nem is ennyi, de 10 meccset azért a legnagyobb sztárok is kiszoktak ülni pihentetés miatt, úgyhogy én ezt nem is nagyon akarom belekalkulálni. Ugye a fogadó irodák szerint a Dallas és a Golden State is 4-6 helyre várják őket, és szerintem ez teljesen reális. És hogyha mondjuk a realitás az a 4 és 6 között, akkor a 3 sem nagy meglepetés. Úgyhogy nem tudom, én bízom benne, hogy pályaelőnyért fogunk harcolni, és látom, hogy ez a csapat ez nem annyira playoff kompatibilis még, de egy picit én bízok abba, hogy ezen majd tudnak egyet húzni a Wiggins cserével, és mondjuk én, mint nagy Curry és nagy Golden State dinasztia fan, engem nem szabad, hogyha a jövőt egy picit feladjuk a jelenért, és próbálunk még egy-két olyan évet futni, ahol hátra becsúszik egy bajnoki cím, de hát nyilván ezt mint szurkoló mondom.
Zoli?
Ezzel is maximálisan egyetértek, tehát a Warriorsnak, ha ott van a lehetőség, hogy megszerezzen egy nagyon jó játékost, akkor össze kell rakni csomagba akár Moody-t is, és Kumingát is, és akár Picket is Wiggins mellé, de ki lehet ez, hát Bradley Beal neve nyilván ilyenkor mindig felmerül, de más nem nagyon van most a piacon egyébként, aki úgymond szóba jöhetne.
Igen, ugye itt Lillard csak is azért érdekes, mert Lillard oregoni, sőt, azt hiszem talán oregoni. Lillard oaklandi.
Nem tudom elképzelni, hogy a Steph Lillard duó működjön.
Én se. Egyáltalán, hogy létezzen, vagy nem tudom, tehát, hogy nagyon fura lenne.
Mondjuk egyébként nagyon komoly látványosság lenne, az biztos. Még függetlenül, hogy működne, vagy sem. Lázban tartani minket, meg beszélnek róla állandóan. Ugyanoda várom egyébként én is a Warriors 4-7 között, hogy nyilván elég nagy lesz a szórás. Azt nehezen tudom elképzelni pont, amit mondta Gábor, igen, hogy végül is a legesleg maximum a plafon az, igen, az lehet, hogy ott egy harmadik ellen, de azt arra mérget vehetünk, igen, hogy ki fog ülni, kör is sok meccset, Clay ugye meg a back-to-back-eket szinte mindig, ahogy mondtad, és igen, ha ebből osztunk, szorzunk, akkor abból egyértelmű, hogy már csak ezért sem kerülhetnek oda ugye a top 3-ba, és inkább a 4-7 az, ami reális, és abból is nagyobb esély van, azt gondolom, a 6-7-re, vagy az 5-7-re, mint mondjuk a negyedik helyre.
Uh-huh. Igen. Na, nagyon közel vagyunk egymáshoz itt a jóslatokban, és a Golden State Warriors pedig talán közel van ahhoz, hogy valamennyire visszatérjen, legalább egy playoffra, azért mindannyian jónak tartjuk most már ezt a csapatot, és az egyik legjobb off-season volt az övék ebben a nyári időszakban. Ebben nem úgy egyetértetek? Vagy inkább Zoli, téged kérdeznélek, hogy te is azért így, hogyha nagyon osztályoznod kéne, akkor itt ötös közeli osztályozatot adnál?
Igen, öt alá, de ott igen.
Igen. Tibi, nem tudom, hogy a többi csapat off-seasonjét nyilván folyamatosan követed, de hogy mennyivel hasonlítottad össze, de azért ez a jobbak között van nálad is, gondolom.
Hát nyilván behúztunk két olyan játékost, aki szerintem használható lesz, én Bielicát sem látom aktív rotáción kívülinek, és hát a draftot pedig kimaxoltuk, nyilván ez azért egy pici szerencse is kellett, úgyhogy ez nálam is ötös, és hát csillagos ötös ez akkor lesz, hogyha esetleg az értékeket úgy tudjuk beváltani, hogy jöjjön egy olyan sztár, akivel mondjuk bajnokok lesznek, akkor nyilván ezt már senki nem veti el, ezért szurkolok.
Na, hát akkor viszonylag két ellentétes előjelű csapat, aki teljesen ugyanott tart. Gyakorlatilag, hogyha jóslatainkat nézzük, akkor ugyanoda helyeztük őket. Ez volt a mai adás. Gedei Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, szia.
És most, hogy már elköszöntünk Tibitől, azért azt még elmondom, kedves hallgatók, aki még bármilyen szinten is játszik azzal a gondolattal, hogy magyar női kosárlabdát elkezdje követni, akkor itt az idő, mert a BKG. Ha összejön a rajt szeptember 25-én, akkor szeptember 25-én szombaton elindul az első osztályban, az NB1-ben Tibi csapata, úgyhogy hajrá BKG, ezt mindenképpen hozzá akartam tenni. Zoli, mi meg ugye a következő héten jövünk.
Így van, akkor pont a szülinapomon rajtolnak el Tibiék, úgyhogy hát nem ér kikapni azon a napon, szeptember 25-én, meg te szülinapod is elég közel lesz.
Szeptember 22, igen, úgyhogy Tibi
az... Olyandékben egy győzelmet kérünk, de
nyomást. Igen, az Euroligás szexárd ellen, semmi van.
Nem probléma.
Jó van, Zalikám,
örülök,
akkor...
Örülök, hogy itt lehettem.
Így is van, én is örülök, hogy itt lehettünk ma is, és akkor jövő héten is jelentkezünk, legalább 4 csapattal, illetve, hogyha tetszenek a csapat elemzések, kérünk titeket, támogassatok patreon.com/keleten-nyugaton. Szóval érkezünk, addig is minden jót nektek, sziasztok!